Naprakész Farkas Istvánnal.
Jó napot kívánok, köszöntöm Önöket. Vince Lorent, európai parlamenti képviselő a mai Naprakész vendége. Beszélgetésünket a rádióban felvételről hallják. Jó napot kívánok, köszönöm, hogy elfogadta a meghívásunkat.
Jó napot kívánok, köszönöm a lehetőséget.
Az államfőválasztások első fordulója után vagyunk. Egy olyan első forduló után, ami hát felforgatta az egész romániai belpolitikát. Senki nem számított erre az eredményre, és talán túlzás nélkül mondhatjuk azt, hogy az elmúlt 35 évnek ez a legnagyobb meglepetése, mint ami az államfőválasztásokat illeti. Sokan hasonlítják ezt a Corneliu Vadim Tudori 2000-es választásokhoz, már csak azért is, mert akkor is a szélsőséges szavazók nagy arányban járultak urnákhoz, de ha most összeadjuk a Călin Georgescu és George Simion szavazatait, vagy rájuk leadott voksokat, az meghaladja a Vadim Tudornak a második fordulós 33%-át. Mi történt?
Hát ugye így utólag lehet csak okoskodni, mert nem hiszem, hogy van élő ember, politikus, elemző, újságíró, aki előre sejtette volna ezt a végkifejletet, ezt az eredményt. Tehát ilyen módon most mindenki kontár módjára próbálja a különböző jelzések és tényezők alapján összerakni azt, hogy mi történt. Egy picit én úgy érzem, mintha az elmúlt 35 év összes lakossági frusztrációja most kiömlött volna. Ebben olyan elemek vannak, mint csalódás a fősodorhoz tartozó pártokban, a koronavírus járvány idején tapasztalt bezártság, az oltások erőltetése nyomán kialakult frusztráció a lakosságban, a gazdasági problémák, a háború, és mindez megtetézve azzal, hogy a hagyományosnak számító média csatornák befolyása visszaszorulóban van, és itt van egy új média, a TikTok, amit őszintén mi politikusok valamennyire használunk, de nem nézünk, nem fogyasztunk. Úgy tűnik, hogy a lakosságnak jóval nagyobb aránya nézi és fogyasztja, mint ahogy azt gondolnánk, és egy ilyen rendszerellenes hangulat tört a felszínre. Ez abból látszik, igen, hogy nem csak egy opció, hanem akár kettő is meglátszik most, hogy ez hogyan csapódik majd le a parlamenti választásokon, azt nagyon nehéz egyelőre megjósolni, mert csak a Georgescu-ra leadott szavazatok egy 22%, most hova fog menni a parlamenti választásokon. Ugye ott két opció lesz ezen a térfélen, az AUR meg a Sosvákö-féle párt, de azért ami aggasztó, hogy a hagyományos pártok szavazói masszívan átálltak most az elnökválasztáson ezekre az opciókra, úgyhogy olyan településeken, ahol mondjuk liberális párti tanácsosok vannak szinte többségben, az rájuk leadott szavazatok átmentek Georgescu-ra, vagy Lasconi-ra. Tulajdonképpen politikán kívüli emberek győztek most az első fordulóban, hiszen Lasconi is lehet, hogy pártelnök, de nem volt az országos politika homlokterében, nem képviselő szenátor, és Georgescu-ról nem is beszélve. Viszont a PSD-be se került a második fordulóba, ez a hihetetlen. A rendszerváltás óta folyamatosan a politika előterében lévő párt, amely ugyan elnököt nem tudott adni Iliescu óta, de mindig második fordulóban volt, és nagyon sok esetben kormánypárt miniszterelnök az övé volt, most egyszerűen visszaszorult.
És úgy szorult vissza, hogy a közvéleménykutatók, az exit poll jelentések a 9 órás urnazárás után is még mindig azt mondták, hogy Marcel Ciolacu a biztos elsőfordulós, vagy bocsánat, második fordulós, és az a kérdés, hogy kivel fog megmérkőzni, George Simionnal, Călin Georgescu-val, vagy Elena Lasconival.
És ezek a közvéleménykutató cégek is azt gondolom, hogy összetéphetik a diplomájukat. Tudjuk, hogy jelenség a társadalomban az, hogy vannak rejtőzködő szavazók, de ennyire, hogy 2 millió 100 000 emberről, 200 000 emberről beszélünk, akik egy olyan opciót jelöltek be a szavazó helyiségben, amit nem mertek kint felvállalni, ez egy hatalmas arány. Szociológusok pedig azt mondják, hogy ilyen eredmény nem lehet. Tehát, hogy erre nincsenek tudományos magyarázatok, gondolom előbb-utóbb azért ez megszületik. Azért jegyezzük meg egy dolgot, és azt méltassuk méltóképpen, hogy az RMDSZ, a magyarság képviselete, az egy stabil politikai tényező, stabil politikai támogatottsággal az erdélyi magyarokra nem hatott. Mindaz, ami egyébként a többségi lakosságban lecsapódott, megmutatkozott, felszínre tört.
Kérdés azonban, hogy fog-e hatni az erdélyi magyarokra a második fordulóban Călin Georgescu, mert hogy Călin Georgescu az a jelölt, aki oroszbarát nézeteket vall, az a jelölt, aki Ukrajna ellenes, és ha megnézzük az erdélyi magyarok magatartását az orosz-ukrán háborút illetően, akkor a felmérések azt mutatják, hogy az erdélyi magyarok inkább a Călin Georgescu nézeteit vallják, mint az Elena Lászkóniét.
Nagyon változik, azt gondolom, már Nyugat-Európában is a háborúval kapcsolatos magatartás, majd beszélünk az Egyesült Államokról, de ott egyértelműen látszik azt, tehát, hogy a minden jel a béke fele mutat, hogy most már ezt a konfliktus valamilyen módon meg kellene oldani, pontot kellene tenni a végére, tehát, hogy az erdélyi magyarságnak ez a jogos igénye, azt gondolom, hogy ez fontos, és ez az RMDSZ támogatottságában is látszik, de számunkra most a legfontosabb a soron következő parlamenti választás. Nem tudunk, nem érdemes most az elnökválasztás második fordulójával kapcsolatban találgatni, javaslatot tenni, hiszen látni kell azt, hogy milyen összetételű a parlament, milyen lehetséges többségek vannak. Most a célszerű az volna, hogy a parlamenti többséghez keresni elnököt, hiszen az egy viszonylagos stabilitást adna. Egy olyan forgatókönyv, amiben Georgescu Románia elnöke, és ő jár az Európai Uniós csúcstalálkozóra, ő egyeztet a NATO vezetőkkel, szóval az úgy ebben a pillanatban elképzelhetetlen, és ezért az RMDSZ-ben a legfontosabb cél ebben a hátralevő hat napban, néhány napban az a mozgósítás és az a parlamenti választáson egy minél jobb eredmény elérése, hiszen a közösség számára az a fontos, hogy ott legyünk azokban az intézményekben, ahol döntések születnek, és ilyen módon a parlament a legfontosabb. Utána, hogy mi lesz, abban természetesen el akarjuk mondani a véleményünket, arról lesz álláspontunk, de még korai ezt megtenni most.
Európai parlamenti képviselők kollégákkal beszélt ön már a romániai államfőválasztás első fordulójáról, a nyugati sajtót olvasva mit lát, hogyan csapódik le nyugaton az, ami Romániában 2024. november 24-én este 9 óráig történt, mert hogy azt láttuk, hogy Călin Georgescu ismétlem 35 év történelmét forgatta fel, írta felül.
Igen, egy olyannyira felforgatott helyzet, zűrzavar tanúi vagyunk, mintha egy rejtett államcsíny történt volna, csak hogy ez az urnáknál elkövetett államcsíny felforgató tevékenység. Ezt mi is sokszerűen éljük meg, hát itt Európában, ahol arról beszéltünk nekik hónapokon át, hogy egy biztos befutó van a második fordulóba, az pedig a szociáldemokrata párt jelöltje, Csolákú. Nem tudjuk, hogy ki lesz mellett a második, vagy a szélső jobb, vagy Lászkóni a liberális párt jelöltje, esetleg megerősödik a nemzeti liberális párt jelöltje, a Csuka. Na, ehhez képest két olyan befutó van, akiről nem igazán hallottak Európában. Én az Európai Parlament elnökével beszélgettem többször ma, és azt mondta, hogy eszméletlen. Tehát nem voltak szavai kifejezni ezt a mostani állapotot. Természetesen most már lassan megvan a választások eredménye, végeredménye is, de hát mindenki arra fog figyelni, hogy milyen eredmény születik a parlamenti választáson, és utána mi lesz a második forduló végén, hiszen nincs lehetőség nyilván beavatkozni, jelzéseket tenne is lehet, csak hogy nem hiszem, hogy meghallja az a 2 millió ember, aki most Călin Georgescura szavazott. Tehát még nem ocsodott fel Európa sem, de mi sem az eredmények óta.
Néhány napja attól volt hangos a sajtó, hogy valahogy nagy nehezen sikerült kilobbizni a Romániának a magyar soros elnökség támogatásával, hogy a Schengeni övezet teljes jogú tagja lesz, és most meg azt látjuk, hogy felébredünk egy Európa ellenes, egy Amerika, egy NATO ellenes, egy minden ellenes potenciális államfővel.
Egy olyan jelöltel, aki el sem mondta végül is nyíltan, hogy neki akkor az a programja, hogy kilépni a NATO-ból, kilépni az EU-ból, Oroszországot támogatni. Egyébként az orosz elnöki hivatal megszólalt az ügyben, és azt mondták, hogy ők nem ismerik ezt a Georgescu nevezető embert.
Sokat nem tudnak róla, így fogalmaztak.
Nem tudnak róla sokat, igen, tehát, hogy nem világosak a szándékai, és ilyen módon persze nehéz értékelni, hogy milyen időszak következhet. Sokat nem tudunk arról sem, hogy Rina Lászkóni milyen irányba vinni ezt az országot, de hát vélhetőleg egy nyugatbarát és Románia szövetségesi keretét kihasználó rendszer, de Románia gazdasága nincs most egy jó helyzetben, az Európai Uniós támogatásra hatalmas szükség van, a NATO által jelentett védelmi stabilitásra hatalmas szükség van, minden, ami ezt veszélyezteti, az ország egészét veszélyezteti ma, és nem megnyugtató ez az eredmény. Tehát valóban ott van egy válságnak a lehetősége, ezért nagyon-nagyon okosan kell majd a következő két választáson szavazni.
Lezárandó a romániai államfőválasztások első fordulójának, az eredményének az értékelését. Még egy kérdés, itt azt mondtam a beszélgetésünk elején, hogy Călin Georgescu és George Simion együtt ilyen 37%-nyi arányt szerzett, tehát többet, mint a magyar ellenes Vadim Tudor 24 évvel ezelőtt. Van félnivalója az erdélyi magyar kisebbségnek, amiatt, hogy a szélsőséges pártok jelöltjei, vagy a szélsőséges nézeteket valló politikusok mögött ekkora erő van? Călin Georgescu több mint 2 millió szavazat.
Egy kisebbségi közösség számára minden veszélyes, ami a társadalmi egyensúlyt megbontja. Hiszen ez azt jelenti, hogy váratlan, kiszámíthatatlan idők jönnek, amiben beleférhet természetesen az is, hogy kisebbség ellenes lépések történnek, törvények módosíthatóak, törvények alkalmazása szenvedhet még inkább csorbát, mint eddig. Vadim Tudor egy kiszámítható nacionalista volt, szélsőséges nacionalista volt, hiszen valamennyire a fősodorhoz tartozott, ellenőrizhető volt abból a szempontból is, hogy ő nyíltan Európa Uniós tagság mellett lobbizó politikus volt, aláírta az úgynevezett Snagovi határozatot minden demokratikus párttal együtt, és nem volt tőle félni valónk azon kívül, hogy ne kerüljön kormány közelben, ne legyen elnök, mert az a mi közösségünk számára hátrányos lehet. De amit Georgescu jelent egyrészt, azt sem tudjuk, hogy mi az, amit hozna magával, milyen tervei vannak, csak ilyen hatalmas nagy román nacionalista álmokat dédelget vissza a Dákokhoz, Burebisztához, tehát ez a romantikus román és Románia szemlélet. Azt gondolom, hogy a kiszámíthatatlansága okán sokkal veszélyesebb, és ezért kell nagyon-nagyon figyelnünk és résen lennünk a következő választáson.
Vince Laurent európai parlamenti képviselő a mai napra kész vendége, beszélgetésünket felvételről hallják. Beszéljünk egy másik olyan államfőválasztásról, elnökválasztásról, amely hát szintén borzolta a kedélyeket Európában. Ön az Alkotmányügyi Bizottság küldöttségének a tagjaként Amerikában járt. Az amerikai elnökválasztásról beszéljünk. Mit tapasztalt Amerikában? Lecsillapodtak a kedélyek, illetve milyen mandátummal mentek önök Európából, az Európai Unió képviselőiként Amerikába, abba az Amerikába, amely hát Donald Trump mandátuma alatt mennyire lesz barátságos az Európai Unióval?
Az első megállapításom az volt a Washingtonban, és 4 napot töltöttünk ott, és mindvégig ezt éreztem, hogy ott a kedélyek nincsenek annyira felborzolva az adminisztráció váltás és Trump győzelme okán, mint Európában. Európában egy valóságos Trump ellenes pszichózis alakult ki az elmúlt hónapokban, és persze ez történelmileg is visszavezethető, hogyha Európán múlna, akkor az európaiak mindig egy demokrata párti elnököt választanának az Egyesült Államokba. Na most ehhez képest ott akár demokratákkal, akár republikánusokkal beszélgettünk, van egy ilyen stratégiai nyugalom. Igen, adminisztrációváltás lesz. Igen, Trump egy javarész kiszámíthatatlan vezető, de a demokrácia az el fogja bírni ezt az elnökséget is, sőt, azok a tervek, amiket ő bejelentett, tulajdonképpen megnyugtatóak, nem csupán a belpolitikai szempontból, de kibonthatjuk, hanem nemzetközi környezetben is. Mondok egy példát, ugye hatalmas visszhangot kapott az első mandátuma idején, amikor Trump elnök azt mondta, hogy a NATO finanszírozása kétséges, az Egyesült Államok nem hajlandó úgy finanszírozni az Észak-Atlanti Együttműködés Szövetségét, hogy a többi tagállam nem tesz be a GDP-je legalább 2%-át a közösbe. És mindenki felháborodott, hogy hát zsarol, abba akarja hagyni, be akarja zárni a NATO-t. Ehhez képest mi történt azóta? Lassan az európai tagállamok mindenike 2% fölé emelte a védelmi hozzájárulását. Lengyelország már elérte a 3%-ot. Miért? Mert közben jött a háború, és a saját bőrükön, ha úgy tetszik, a valóságból táplálkozva a tagállamok belátták, hogy igen, a védelmi kapacitást növelni kell. Nem fogja Trump lemondani a NATO-t, nem fog kivonulni Európából, és ha neki az a szándéka, hogy beiktatása után 24 órával lezárja az ukrajnai háborút, akkor ennek drukkolni érdemes. Természetesen nem mindegy, hogy milyen feltételek mellett, de nem hiszem, hogy mi vagyunk azok, akik befolyásolni tudjuk majd a döntéseket. Minden békekötés alapvetően nagyhatalmi megállapodásnak a tárgya, ebben a két háborús fél, illetve a nagyhatalmak tudnak részt venni, és amennyiben ők megegyeznek, és béke lesz, akkor annak a fenntartása, a kérdés abban, milyen szerepe van Romániának, amelyik szomszédos Ukrajnával, ezek mind legitim kérdések, de egy adott helyzetet követő, ha valóban megkötik a békét, és ez egy üdvözlendő lépés. Más tekintetben is én azt gondolom, hogy meg kell látnunk, hogy melyek azok a döntések, amelyeket meghozza Trump elnök. Most a kinevezések időszaka kezdődött el, hogyha a külügyi államtitkár jelöltet nézzük, már a Rubio szenátort, aki Floridából származik, és kubai hátterű, ő egy nagyon jó ismerője a külpolitikának. Kína kérdésében egyértelműen az, Latin Amerika, de Európával kapcsolatos ismeretei is vannak. Ez messze egy jobb verzió, mint ahogy Trump első elnöksége idején a külügyminiszterek az üzleti szférából jöttek. Ő tényleg egy külpolitikával foglalkozó politikus. Az, hogy a Nemzetbiztonsági Hivatal vezetője egy volt Fox TV-s műsorvezető, vagy mondjam, Európában is, Belgium például olyan védelmi miniszter van, akit újságíróból védelmi miniszterré neveztek ki. Tehát nem példátlan, és a hozzáértés nem mindig abból adódik, hogy valaki azon a szakterületen több évtizedet dolgozott, és úgy szerezte a tapasztalatát, hanem egyszerűen más kvalitásai van.
Donald Trumpnak a korábbi elnöksége alatt, és hát a mostani újrázását megelőző kampányban is többször kereskedelmi ügyekben hát elég nyíltan támadta az Európai Uniót, és az a kérdés, hogy van alapja annak a várakozásnak, hogy Amerikának a kereskedelem politikája az újból fel fog keményedni, és élesedni, vagy növekedni fognak a korábban felfüggesztett kereskedelmi korlátozások? Tehát Amerikának partnere lesz az Európai Unió, illetve fordítva?
az az izolacionista kereskedelem politika, ami Trump az első elnöksége idején elkezdett, azok a döntések, amelyeket akkor meghozott, azokat a Biden adminisztráció mind fenntartotta. Ugyanazt az izolacionista kereskedelem politikát folytatta, ez a bezárkózza, a saját piacot védő, vámtarifákkal védő intézkedések, ezek fennmaradtak, tehát igen, valószínűleg, hogy ezeket Trump folytatni fogja. De ebben akkor nem történik betörés, csak egy folyamatos vonalvezetés lesz. Hogy ez Európának jó vagy rossz, ez egy másodlagos kérdés amerikai szempontból. Én azt gondolom, hogy egy nagyon praktikus, nagyon üzletorientált kapcsolatot kell Európának kialakítania az Egyesült Államokkal. Egy olyan kapcsolatot, amelyben üzleti értelemben Európának nyernivalója lesz. Hogyha Európa továbbra is az elvek, értékek mentén történő nemzetközi politikai diskurzust viszi, azt Európán kívül mások nem értik. Az Egyesült Államokban sem értik. Trump egy kifejezetten üzletorientált. Kötünk üzletet, nem kötünk, te ennyit nyersz, én ennyit nyerek. Ha én pluszba jövök ki, akkor megkötjük a dílt. Ez ilyen egyszerű, és nagyon nehezen fogadják el az európai vezetők, hogy így kell tekinteni az amerikai-európai kapcsolat.
Amikor azt mondjuk, hogy Európa és Amerika kereskedelmi kapcsolatai, Európa és Amerika milyen üzletet köt, akkor kire kell gondolnunk, hogy ki az, aki köti az üzletet Donald Trump-al, vagy a mindenkori Amerikai Egyesült Államok vezetőjével? Mert ugye van ez a sokat hangoztatott idézet talán Kissingertől, hogy kit kell felhívjon az Amerikai Egyesült Államok elnöke, ha Európával akar beszélni?
Hogyha a kereskedelem politikáról akar beszélni, ha üzletről akar beszélni, akkor az Európai Bizottságot kell keresse, mert a kereskedelem politika az uniós kompetencia. Természetesen az Egyesült Államok mindig megpróbál kétoldalú kapcsolatot kialakítani egyes tagállamokkal, ezzel megosztva az európai konszenzust. Most is ezt meg fogja próbálni, de nem tud neki sem Spanyolország, sem Lengyelország, sem más ország egy más kedvezményes vámtarifát ígérni, mert egyszerűen ez közös kompetencia, ezt együtt kell eldönteni. Ahol bizonyos mozgástere van a tagállamoknak, az az energiapiac, és ez nagyon-nagyon fontos ágazata a gazdaságnak, de ott is inkább a koordináció, az együttműködés az, ami a legutóbbi válság óta, az orosz gáz és kőolaj szállítások leállítása óta inkább európai kézben, közös koordinációban van. Ezt meg kell érteniük az amerikaiaknak, bár nyilván Washingtonból az Európai Unió mint intézmény nem látszik, úgy különösebben népszerűsége sincs, viszont van, amikor megkerülhetetlen, kereskedelmi politikában egyértelműen megkerülhetetlen, és arra tekintünk, hogy távlatilag az Európai Unió például a védelemipar közös koordinációját, közös befektetéseket akar eszközölni, akkor lassan a védelem stratégia területén is ezt a fajta együttműködést az Európai Unióval kell folytatnia.
Hogyan látja ön az Amerikai Egyesült Államok számára az Európai Unió kereskedelmi partner lesz Kína elleni kereskedelmi háborúban, vagy kereskedelmi ellenség?
Nehéz megmondani, hogy mi az, ami az amerikai érdek. Nekünk az európai érdekből kell kiindulnunk, és ez nem biztos, hogy mindig egybeesik az amerikai érdekkel. Mert Európának alapvető érdeke, hogy valamiféle kapcsolatot Kínával fenntartson, azért, mert technológiailag és a nyersanyag források tekintetében függ Kínától és más államoktól. Az Egyesült Államok valamivel jobb, védettebb helyzetben van. Európa a legrosszabb, amit tehet, hogyha az Egyesült Államok gazdasági utánfutója marad, mert ő akkor a kisebb részes, az inkább vesztes ebben a felállásban. Az önálló hangját az Európai Uniónak meg kell találnia, akkor is, hogyha sok területen vesztes rá, de érdemes elolvasni a Draghi jelentést ebből a szempontból, mennyit fektet be Európa technológiai fejlesztésekre, innovációra, mennyit fektet be az Egyesült Államok és Kína. A tizedét sem fekteti be Európa sajnos annak a pénznek, amit Kína államilag szubvencionál a gazdaságba, az Egyesült Egyesült Államok pedig magántőke bevonásával teszi meg. Európában pedig egyik szférából sem jönnek igazából a beruházások ezekre a célokra. Mi most egy ilyen hatalmas klímaködben vagyunk még, azt nézzük, hogy a klímavédelmi intézkedések, amelyek egyfajta vallássá nőtték ki magukat, milyen hatással vannak a gazdaságra, és most próbáljuk észszerűsíteni, és szerintem ilyen döntések következnek az elkövetkező néhány hónapban az Európai Unióban.
Az Alkotmányügyi Bizottság küldöttségének a tagjaként járt ön az Amerikai Egyesült Államokban, Washingtonban. Mi volt a mandátum? Mi volt az önök feladata?
Mi voltunk az első parlamenti küldöttség, aki a választások után eljutott az Egyesült Államokba. Nyilván az Alkotmányügyi Bizottság a maga szempontjából az intézményközi együttműködésre, a választások utáni helyzet, az átmenet minőségére, mienségére figyelt. Nagyon sok olyan szakértővel, intézményvezetővel találkoztunk, akik lemenedzselik ezt az egyik adminisztrációtól a másikig átmenetet. A különböző szabályozásokat néztük meg, hogy hogy van ez az Amerikai Egyesült Államokban rendezve. Természetesen találkoztunk demokrata párti, meg republikánus törvényhozókkal, és a transzatlanti kapcsolatról beszélgettünk, mi az, ami várható, mi az, ami az Egyesült Államokban történni fog. De hogy csak egy témát érintsek, például a politikai átmenet kapcsán, minden nagyon pontosan le van szabályozva az Egyesült Államokban. Olyan látható határidők és feladatok vannak, amihez mindenki tartani tudja magát. Január 20-án iktatják be az Egyesült Államok következő elnökét. Ez azt jelenti, hogy január 20-án délben minden szövetségi állami vezető és a helyettese a lemondásával az asztalán van, feláll a székből, kimegy a hivatalból, és utána jön már az utód, és 4000 ilyen politikai kinevezetről van szó. Ennek a lemenedzselése, az előkészítése az, ami most zajlik. Nagyon sok minden történt ezelőtt, 4 esztendővel az amerikai választások után, emlékezetes a Kapitólium ostroma, valami hasonló vészforgatókönyvvel is készültek. A választások eredménye kimenetele szerencsére sokkal kedvezőbb volt. Trump egyértelműen nyert, a lakossági szavazatok többségét is megszerezte, többsége van a szenátusban, a képviselőházban, és ugye informálisan a legfelsőbb bíróságon is, tehát világos nyertese, de a rendszer arra is fel volt készülve, hogyha egyik jelölt sem ismeri be a vereségét, párhuzamosan futott volna két megválasztott elnök. A mindkét megválasztott elnök elkezdte volna kialakítani a csapatát, a kinevezéseket, ehhez a szövetségi államtól mindkettő megkapta volna a megfelelő támogatást. Ezt részletesen elmondták, mert a képviselőház a választások után 4 évvel ezelőtt levonta a következtetéseket, és kidolgozta az új szabályokat, azokat alkalmazták. Hatalmas különbség van a törvények, szabályok minősége között Európa és az Egyesült Államok között. Az Egyesült Államokban minden világosan le van írva, nagyon egyszerűen, nagyon követhetően. Európában elvekről beszélünk elsősorban, a szabályok pedig éppen a politikai többség akarata szerint alakítható egy picit erre, egy picit arra, és ez mindig magával hordozza a rendszerben egyfajta bizonytalanságot. Nyilván ez abból adódik, hogy az Egyesült Államokban kétosztatú a politika, vannak republikánusok, demokraták és más nincs. Európában meg mindig többpárti koalíciókról beszélünk, európai szinten, illetve a tagállamokban is, tehát így sokkal nehezebb nyilván az érdekegyeztetés és az, hogy világos szabályokat hozni. Mindig inkább még tegyünk be ide egy szót, itt még enyhítsünk a megfogalmazáson, erről szól az egész jogszabályalkotás, ami nyilván nem segíti a jó, gyors, pontos, határidős eligazodást.
Egyébként a Draghi jelentés is kitér arra hangsúlyosan, hogy az Európai Unió, az Európai Parlament mindenképp lépéseket kellene, hogy tegyen annak érdekében, hogy a jogszabályok gyorsabban elfogadják, a jogszabályok világosabbak legyenek, annak érdekében, hogy az Európai Unió ahogy ön fogalmazott, hogy ne árnyéka legyen Amerikának, hanem fel tudja venni a versenyt, versenyképes legyen Amerikával, de ne csak Amerikával, hanem Kínával szemben. És az Európai Unióban érzik azt, hogy hát szükség van egyfajta reformra.
Igen, tehát az Európai Unióban, ami esetében most már csontig ért a kés, az a túlszabályozás, az, hogy túl sok szabálynak kell megfelelniük, és beszéljünk a privát szféráról, tehát a vállalkozók nagyon sok szabálynak kell megfelelniük, nagyon sok jelentést kell elkészíteniük, ez a saját hatékonyságuk kárára történik. Egy példa, ugye most volt a múlt héten a plenárisban az úgynevezett erdő kimélési jogszabály, ami esetében a többség azt mondta, hogy akkor álljunk meg, legyen egy év, amikor átnézzük, hogy a szabályozás hogyan működtethető a való világban. Hiszen a szándék az nagyon nemes, az, hogy a harmadik országokban a nagy erdőségeket ne vágják ki azzal, hogy ott mezőgazdasági területeket létesítenek, amikből származó terményeket majd Európában vesznek meg. Tehát mi ilyen termékeket Európa ne vásároljunk. Ez egy nagyon nemes szándék, csak úgy van megfogalmazva a jogszabály, hogy az erdőirtás pillanatától addig, amíg itt a fogyasztó Marosvásárhelyen leveszi a polcról a terméket, minden közbelső cégnek részletes jelentést kell arról készítenie, hogy az ő terméke megfelele ennek a követelmények, a tisztasági követelménynek. Ez kivitelezhetetlen, mert ezen a láncon lehet, hogy 15-20 kézen megy át az a termék. Ha az a 15-20 cég ezzel a beszámolással kell bíbelődjön, akkor egyértelműen az ár is növekszik, és a hatékony is csökken. Egy olyan platform létrehozását írja elő a jogszabály, amelynek a megépítése legalább 2 év. Tehát egyértelmű, hogy erre nem állt készen az Európai Unió meg a tagállamok sem, hogy életbe léptessék. Tehát azt kell mondani, stopp, nem elfelejtjük a témát, nem töröljük, csak azt mondjuk, hogy legyen egy év, nézzük meg, hogy racionálisan ezt hogyan lehet alkalmazni. És én arra számítok, hogy hasonló jogszabályok átértékelése zajlik, majd például a villanyautók bevezetése 2035-től már most látszik az, hogy tarthatatlan az a céldátum, tehát enyhíteni kell, meg kell nézni, hogy mi az, ami belefér, mi az, ami nem. Tehát ez a józanész kezd visszatérni Brüsszelből. Brüsszelbe ez mostanra látszik, és megvan az a parlamenti többség, amelyik ezt akarja. Nyilván akkor a baloldal ezzel nagyon elégedetlen, és lefasisztázza azokat, akik ebben az új többségben szavaznak, de ha a polgárok ezt várják el, én azt gondolom, őket, a választókat kell elsősorban kiszolgálni, az ő érdekeik mentén kell politikát csinálni, nem mást.
Vince Lorent, európai parlamenti képviselő a mai napra kész vendége. Önt kisebbségügyi szakpolitikusként tartják számon, vagy akként is tartják számon. Amerikától remélhetünk mi valamit, erdélyi magyarok?
Mindig azon vagyunk, hogy az Egyesült Államokban emlékeztessük a partnereinket arra, hogy az őshonos kisebbségek hozzájárulnak egy-egy adott ország társadalom stabilitásához, amennyiben egy jó helyzetben vannak. Tehát a bizonytalan állapotok, a háborús fenyegetettség, az elégedetlenség az negatív folyamatokat tud elindítani, és ezért azt mondjuk nekik, hogy hassanak az államokra, hogy legyen mindig egy párbeszéd a nemzeti kisebbségekkel, támogassák a nemzeti kisebbségeket jogszabályokkal, azok megfelelő szintű alkalmazásával, mert az elégedett nemzeti kisebbségi közösségek a társadalmi stabilitáshoz járulnak hozzá, hiszen nyilván lojálisabbak ahhoz az államhoz, amelyben élnek. Ezzel nem egy egyszerű gondolatmenet, és nem egyszerű becsempészni a különböző napirendi pontok közé, de más módja nincs arra, hogy felhívjuk a figyelmet, hiszen rég késő, amikor egy feszültségekkel, vagy éppen konfliktussal terhelt tagállam kapcsán kell utólag reagálni valamire, mindig jobb megelőzni. A legjobb békepolitika az egy jó kisebbségpolitika, ezt a jelenlegi német államfő mondja, Frank-Walter Steinmeier, tehát ebbe az irányba kell cselekedni, és én azt gondolom, hogy ebben megvannak a partnerek az Egyesült Államokban, csak nagyon sok más téma az, ami az ő figyelmüket leköti.
Zárásként azt mondta ön, hogy elégedett állampolgárokra van szükség, mert ők akkor lojálisak az országukhoz. A romániai románok, de a magyarok is akkor elégedettek, ha Románia végre az európai közösségnek a tagja lesz mindenféle értelemben, tehát a schengeni övezetnek is a teljes jogú tagja lesz. Múlt héten az volt a nagy hír, hogy december 12-én minden valószínűség szerint pozitívan fognak szavazni, és január 1-től, 2025. január 1-től Románia földön, vizen, levegőben mindenütt a schengeni térségnek a tagja lesz. Valóban nagy okunk van az optimizmusra?
Igen, én azt gondolom, hogy kimozdult a patthelyzetből a schengeni csatlakozás ügye, és ebben oroszlán része a magyar elnökségnek volt. Ők bevállaltan azt mondták, hogy ha egy nagy megvalósítást akarnak ebben a fél évben, az az lesz, hogy Románia csatlakozzon a schengeni övezethez. Ehhez sikerült bevonni azokat a partnereket, akik ellenezték, Ausztriát meggyőzni. Egy kedvező helyzet van, tehát Ausztriának most már nem volt oka fenntartani a vétót. Vége lett a választásoknak, ügyvivő kormány van hivatalban, aki meghozhatja a döntést. Minden érdeke az Osztrák Néppártnak az, hogy ne vigye be a koalíciós tárgyalásokba ezt az ügyet, legyen az megoldott, kész, becsukjuk azt a könyvet, betesszük a fiókba. Tehát egy kedvező helyzet az ő szempontukból, és Románia számára hatalmas nyereség és igazságtétel az, hogy 14 év után végre a schengeni övezet tagja leszünk. Rögtön vannak már, akik azt mondják, hogy igen, de ott van a megállapodásban az, hogy még fél éven keresztül a határellenőrzést fenntartják. Ezzel semmi baj nincs az égvilágon, mert a schengeni övezeten belül jelenleg nagyon sok határon van ellenőrzés, Németország összes határán, Franciaország határain jó részt, Dánia és így tovább. Tehát mikor már egyszer a klubnak a tagjai vagyunk, akkor ránk is általában ugyanazok a szabályok érvényesek, nem lesz már határellenőrzési bódé, hanem a rendőr tulajdonképpen szúrópróba szerűen megállíthatja az autókat, ellenőrizheti a benne lévőket, de mondom, ez része az általános Schengenen belüli eljárásoknak, tehát én azt gondolom, hogy ez egy hatalmas előrelépés, természetes lett volna, hogy hamarabb bekövetkezzen, most egy olyasmit ünnepelünk, ami a világ legtermészetesebb dolga legyen, de hadd tegyük meg, hiszen végre úgy vagyunk részei Európának, hogy nem számítunk másodlagos polgároknak, és ebben Magyarországnak, Orbán Viktor kormányának hatalmas szerepe volt. De az RMDSZ-nek is, hiszen közvetítőként járt a Bukarest és Budapest között Kelemen Hunor, tehát nagyon-nagyon fontos hozzájárulásunk volt.
Két kérdés még ezzel kapcsolatban. Nem mondhatja most 12-én azt ezúttal Hollandia, hogy meggondoltam magam?
Azt gondolom, hogy ez már nem férne bele az európai megállapodások keretében. Jogilag megteheti természetesen, hiszen azon a találkozón döntenek formálisan, és mindenkinek ki kell mondania, hogy igen, nem tartom a dolgok jelenlegi állapotában ezt valószínűnek.
Tudjuk azt, hogy Orbán Viktornak mivel sikerült meggyőznie Ausztriát?
Hát lényegtelen is az, hogy mivel, én elmondtam néhány érvet, amivel az osztrákokat meg lehet győzni, ezt én elmondtam egyébként a Brunner biztos jelöltnek is, akit az osztrákok jelöltek, és ő belügyi biztos, tehát érdekes, hogy kecskére bízta a káposztát Ursula von der Leyen abban a pillanatban, amikor őt belügyi biztosnak jelölte, de elmondta, hogy neki is ez rendkívül kényelmetlen, hiszen ő pénzügyminiszter volt az Osztrák Néppárt részéről az osztrák kormányban, ő személy szerint támogatja, de hát nyilván volt egy politikai mandátum, látja, hogy ő belügyi biztosként emellett kell érveljen, emellett kell lobbizzon, úgyhogy ezt megteszi, és azon lesz, hogy Karl Nehammer kancellár is belássa, és kedvezően döntsön. Úgy tűnik, hogy ez közben megtörtént, tehát többen, több oldalról puhítottuk a helyzetet, és úgy tűnik, hogy sikerrel. Kár, hogy a romániai választás eredményében nem látszik ez a siker, mert azért úgy szokott lenni, nem? Tehát a politikai döntéseknek van következménye az urnáknál, hát ennek most pont nincs, lehet, hogy a kifutási idő volt rövid, de hát ez ezzel jár időnként.
Legyen ez a zárszónk, Vince Lóránt, európai parlamenti képviselő. Köszönöm, hogy itt volt a Naprakészben, és válaszolt a kérdéseimre.
Köszönöm szépen a meghívást.
Önöknek, tisztelt hallgatóim, köszönöm a figyelmet. Ha tehetik, maradjanak továbbra is a Marosvásárhelyi Rádió társaságában. Farkas Istvánt hallották, a viszonthallásra.